Nyissuk ki a Bibliánkat a római levélnél, és a 8. rész 18. versétől szeretném felolvasni Isten igéjét, és az Úr és az igéje, a Isten szava iránti tiszteletünkből állva hallgassuk az igét. Tehát Róma 8, 18-tól olvasom. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vetetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világa maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már láttunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Úrunk, köszönjük a Te igédet, megnyitjuk a mi szívünket előtte, és hiszük, hogy a Te igéd igazság, és kérünk Téged, hogy taníts bennünket, segíts, hogy megértsünk ma is valamit Te üzenetedből, személyeset, Uram, vágyunk arra, hogy változtass bennünket. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Hát, a 18. versben azt olvassuk, hogy mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Nem tudom, mit gondoltok erről, hogy a jelen szenvedései azok nem lesznek hasonlíthatók ahhoz, ami majd láthatóvá lesz rajtunk. Egyrészt hisszük ezt, másrészt, amikor éppen mélyen benne vagyunk valamilyen szenvedésben, akkor azért, ha őszinték vagyunk, ez sokat éppen nem segít. Éppen nagyon távol van tőlünk ez a dolog. Mit kezdjünk mindezzel a dologgal az életünkben? Tudjátok azt, hogy a múlt héten volt a Szólj be a papnak rendezvény, ahol hát éppen a szenvedés volt a téma, és ennek kapcsán kicsit készültem ebből a témából, sok mindent tanulmányoztam, olvastam Isten igéjét, és közben pedig gondolkoztam ennek a hónapnak is a témáján, ami a megváltás, illetve gondolkoztam azon is, hogy közeleg a karácsony, és hát ugye ezek forogtak bennem, és úgy gondolkoztam, hogy miköze van mondjuk a karácsonynak a szenvedéshez. Ugye nem szeretnénk, hogy nagyon legyen köze ennek a dolognak, hiszen karácsonykor éppen szeretnénk egy kicsit megpihenni, megnyugodni, szeretnénk úgy ünnepelni, hogy nincs semmi szenvedés körülöttünk. És azt is tudjuk, hogy karácsonykor van a legtöbb öngyilkosság, hogyha az évre vetítjük, mert aki meg mégis szenved, az ilyenkor tudja talán a legnehezebben feldolgozni. És ezen gondolkoztam, hogy miről legyen ma szó. És úgy arra jutottam, hogy szeretném megosztani veletek azt a néhány dolgot, ami így a szenvedés kapcsán bennem van. Mindenképp azt szeretném elmondani, hogy nem értem a szenvedést, és nem szeretném megmondani ebben a frankót, hogy kell ezt túlélni, vagy ilyesmit, hanem kicsit beszélni az igéből róla. Ugyanis amikor készültem már a rendezvényre, akkor azt vettem észre, hogy hát nagyon sok üzenet van a Bibliában a szenvedésről. Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy nem nagyon lehet megkerülni ezt a témát, hogyha legalábbis valaki komolyan veszi ezt a könyvet, akkor nem tudja azt tenni, hogy hát a szenvedéshez nem szeretnék foglalkozni. Ha valaki szenved, akkor nagyon sajnálom, de nem is szeretnék oda nézni, nem szeretnék semmit vele tenni. Én meg aztán végképp nem szeretnék szenvedni. Igen, nem csak a Biblia nagyon sokat beszél erről, másrészt pedig, ha nem csak ezt a könyvet vesszük, hanem körülnézünk mondjuk a világunkban, úgy rendesen körülnézünk, hát akkor megint csak ugyanazt mondhatjuk, hogy nem tudjuk megkerülni ezt a témát. Most jön a cipősdoboz akció, emlékszem Mikósnak, meg Istvánnak a bizonyságtételére tavaly, akkor itt álltatok, ilyen kemény férfiak, és kicsit sírtatok. Vagy legalábbis én láttam könnyeket a szemetekbe, mert voltatok olyan helyeken, ahol szenvedést láttatok, és ahol nem tudtatok mit kezdeni. De ha bekapcsoljuk a televíziót, ugyanígy. És azt gondolom, hogy ha készülünk az ünnepre, és készülünk arra, hogy megünnepeljük azt, hogy az Isten fia lejött ebbe a világba, akkor talán jó, hogyha ezt nem toljuk félre, ezt a témát az életünkből. Valaki úgy próbálja megoldani, hogy elfordul, valaki összetörik alatta, valaki meg erőből próbálja ezt megoldani, de Isten igéje azért mond ezzel kapcsolatban dolgokat. Még egyszer mondom, ez nem egy olyan dolog, ami azt mondom, hogy egy pillanat alatt megoldást jelent, de mégis a beszélhelyről is jó ezt végignézni. A 19. versben úgy folytatja Pál, hogy mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Azt mondja itt Isten igéje, hogy a teremtett világ. Mit is érthet a teremtett világon? Talán Pál itt úgy közelíti ezt meg, hogy egy kicsit megszemélyesíti ezt a teremtett világot. És azt mondja, hogy hát nézzük meg azt a teremtett világot, amit Isten alánk teremtett, vagy mellénk teremtett, és hogy nézzük meg, hogy mennyire szenved ez a világ. És hát ezt ma meg különösen látjuk, hogy igen, a teremtés az egy csodálatos dolog, Istennek a csodálatos építménye, és rengeteg olyan dolog van most benne, amit hogyha körülnézünk, akkor Isten nyomait látjuk, de azt nem tudjuk kikerülni, hogy szenved. Kiég a fű, oltári nagy árvizek vannak, szelek, olvad minden. Látjuk, hogy szenved, és azt gondolom, hogy Pál talán így akarja mutatni, hogy nézzétek, még a teremtett világ is szenved. És hogyha körülnézünk, igen, akkor a körülöttünk levő világ, ha az embereket is belegondoljuk, ők is nyomorúságban vannak, és azt mondja, hogy várja az Isten fiainak a megjelenését. Fölteszik a kérdést az emberek, hogy hát hogyan engedheti meg mindezt Isten. És talán mi is föltesszük ezeket a kérdéseket, igaz? Hogy hogyan engedheti meg Isten ezeket a dolgokat. Aztán ott van bennünk a félelem. Sokszor, amikor mondjuk egy beteg embernek az ágya mellett vagyunk, ott van a tehetetlenség bennünk, ami valamikor úgy jön le, hogy el sem merünk oda menni, és nem tudunk mit tenni. Aztán ott van bennünk, hogy próbáljuk valahogy megérteni ezt az egészet, dolgozunk rajta az emberi elménkkel, elméleteket gyártunk, és végül, hogyha megadjuk magunkat ennek az egésznek, akkor egy dolog tudott maradni már csak, a remény, a reménység. De miben reménykedik ez a világ? Miben reménykedünk mi? A mai világ legfőképp abban reménykedik, hogy valahogy meg lehet jobbítani ezt a világot, és valahogy szenvedés nélkül is lehet élni. Tele van a világ fájdalomcsillapítókkal, egy kicsit fáj a fejem, akkor bekapok egy fájdalomcsillapítót, és akkor jól vagyok. És így működünk. Így működik ez a világ, és legfőképpen a mi európai világunk. A 20. versben így folytatja Pál, hogy a teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Azt olvassuk, hogy ez a teremtett világ hiába valóságnak, sóhajtozásnak, szolgaságnak van alávetve. És nem is akárki által van alávetve, hanem az Isten által. Tudjuk azt, hogy az Isten országában, és hogyha most a múltra nézünk, ugye az Édenkertben, meg ha előre nézünk, akkor az örökké valóságban nem lesz szenvedés. Ott nem lesz fájdalom, nem lesz sírás. Tehát azt biztosan tudhatjuk, hogy Isten nem akarja a szenvedést. Ő nem így képzeli az életet. Ez nagyon fontos, hogy ezt pontosan lássuk. Még akkor is, hogyha nem értünk dolgokat. Másrésztről azt is tudjuk, az 1 Mózes 3-ban olvassuk, amikor a bűneset után ugye, jön az átok, és azt mondja Isten, hogy a föld már nem úgy fog teremni a bűn miatt. Már nem úgy lesznek a dolgok a bűn miatt. És én úgy mondanám, hogy Isten, miután a bűn bejött a világba, megengedte, hogy azt csináljuk, amit akarunk. Alávetett bennünket annak az akaratnak, ami bennünk van, az emberben. A bűnnek a romboló mechanizmusa az nagyon könnyen érthető, amikor mondjuk éppen most énekeltük a végén ezt az éneket, amikor ugye valaki megbánt bennünket, akkor tudjuk, ki az ellenség, kire kell haragudni. De amikor mondjuk akit megbántottunk, az bánt meg már valakit, mert ő is már kikészült a mi megbántásunk miatt, akkor ő már nem tudja, hogy hol van. És a bűn az így megy tovább. És egészen a bűneset óta tele van a világ bűnnel. Isten igéje azt mondja, hogy ez a következménye ennek a romlott világnak. Vagy ezért romlott ez a világ, ez a következmény. És azt látjuk, hogy valamiért Isten ezt megengedi. Mire jó? Mire jó egyáltalán a szenvedés, vagy a fájdalom? Egyáltalán föltetjük ezt a kérdést, hogy ez jó valamire? Vagy van ennek valami értelme? C.S. Lewis, keresztény író egyszer azt mondta, hogy a fájdalom az Istennek a hangszórója, ami fölerősíti azt, hogy valami nagy baj van. Valami nagy baj van. Úgy is mondhatnám, hogy általában a fájdalom megmutatja, hogy valami nem stimmel ebben a világban. Emberek, nem működik, valami nincs jól. Ezt fordítva nem mondhatjuk, tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden ember, aki szenved, az valami bűn miatt szenved, de az egész világ az pedig azért szenved, mert a bűn bejött az életünkbe. Figyelmeztetésnek vehetjük. Nagyon érdekes dolog, hogy azok az emberek, akiknek nincs fájdalomérzetük, azok képtelenek élni. Nem tudom, tudjátok egy miért? Hogy? Életveszélyes helyzetben vagyunk, mert például csak a konyhába, mondjuk a rezsóról föl akarok venni egy tűzforró edényt, megfogom, és hát nem érzek semmi fájdalmat. Fejbe tudom, hogy ez lehet, hogy nem lesz nekem jó, de hát olyan messze van az a rongy, lusta vagyok oda elmenni, hát végülis fölveszem. És lehet, hogy viccesen hangzik, de tudjátok, ez így működik. Azt mondják az orvosok, akik olyan bajban vannak, hogy nincs fájdalomérzetük, ők próbálnak nekik olyan technikai eszközöket, amivel fájdalmat érezhetnek akkor, amikor szükségük van rá. Úgy néz ki, hogy az ember fájdalom nélkül képtelen arra, hogy megálljon, és hogy jó irányba menjen. És nézzétek meg csak a globális felmelegedést, hogy most nemrég a Trump mondta, hogy hát minden rendben van. Szép az ég, tiszta a víz, nincs itt semmi szükség, semmiféle akcióra a felmelegedés miatt. De hát nem ő egyedül mondja ezt. A legtöbb ember ezt mondja, hogy amikor az én kényelmről van szó, esetleg mondjuk fele annyit kéne autózni, kivállalna holnaptól, hogy átalakítja az életét, hogy csak fele annyit autózhat, vagy fele annyit utazhat, hogyha nincsen autója. Nem, még nem látjuk annyira, még nem annyira fájdalmas ez az egész dolog. Úgy néz ki, hogy fájdalom nélkül a szabad akaratú ember az képtelen arra, hogy jó irányba haladjon. Valaki egyszer azt mondta, hogy a fájdalom, a szenvedés az a lélek teremtésnek a völgye, vagy lélek formálódásnak a völgye. Igen, azt is tudjuk, hogy amikor nehézségben vagyunk, akkor formálódunk. Mitől szoktunk szenvedni? Például a saját butaságunktól szoktunk szenvedni. Ezt még úgy, ahogy el tudjuk hordozni, akkor magunkra haragszunk. Aztán szoktunk szenvedni a bűneinktől, amit már nehezebben tudunk követni, nehezebben ismerünk el, mindig próbálunk más bűnbakot keresni. Aztán szoktunk szenvedni azért, mert áldozatot vállalunk valakiért. Azért is szoktunk szenvedni. Itt is tudjuk, hogy miért tesszük, ennek van értelme, úgy gondoljuk. És egy szép dolog. Aztán Isten igéje rengeteget beszél arról, hogy Krisztusért lehet szenvedni. És nem csak, hogy lehet, hanem tulajdonképpen, aki ebben a világban Krisztust választja, az valami módon választja a szenvedést is. Még ezt is értjük. De mi van az értelmetlen szenvedéssel? Mi van azzal a szenvedéssel, amikor egy kisgyermek szenved, amikor olyan dolgokért szenvedünk, amit nem értünk, amit nem tudjuk, hogy miért van? Emberi logikával azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk felfogni. A Jób könyve szól erről az egész témáról. Tudjuk, hogy Jób egy teljesen becsületes ember volt. Tulajdonképpen lehet, hogy az akkori világban, hogy első tízben biztos benne volt jó emberként. És tudjuk, hogy mi történt vele. Nagy nyomorúság érte, és zavar bennünket ez az egész dolog. És nem tudjuk megérteni. És azt gondolom, hogy két út van emberi logikának vége, vagy a lázadás, és azt mondjuk, hogy hát ez itt valami nagy baj van. Itt Isten valamit elrontott. Vagy pedig az Isten felé való bizalmom lehet az egyetlen. Még akkor is, hogyha nem értek dolgokat, akár az én életemben, akár másnak az életében. Úgy folytatja Pál, hogy hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mit tanít a Biblia a szenvedésről? Mit tanít arról, hogy mi ennek az értelme? Még egyszer mondom, emberi logikával nem tudjuk ezeket felfogni. Csak néhány gondolatot szeretnék megosztani, ami talán abban segít, hogy egy picit másképp tekintsünk a szenvedésre. Egy picit megmerjük nézni, merjünk rá gondolni. Jézus, amikor fönt a mennyben az atyával beszélgetett, ez nem a Biblia, ez csak gondolom, arról, hogy eljöjjön-e ide a földre, vagy mi legyen ezzel a sóhajtozó világgal, akkor nem az döntöttem, hogy elsöpri a fájdalmat, elsöpri a szenvedést. Egyébként gondoljatok csak bele, következmények nélküli világ az elképzelhetetlen. Tehát azt se tudnánk emberi logikával felfogni. Éppen beszélgettünk, hogy otthon a feleség gyúrja a tésztát, beszól neki a férje, fölkapja a sodrófát, fejbe csapja. Hát Isten akkor szivacsrúddá változtatja, hogy ne fájjon neki. Nem működik ez a dolog. Nem működik ez a dolog. Nincs következmények nélküli világ. De tudjátok, nem így döntött, hanem Jézus nem elsöpörte, hanem maga jött el ebbe a szenvedéssel teli világba. Ez az első olyan pont, amire oda kell figyelnünk, hogy ha meg akarjuk érteni a szenvedést, és hogy Isten mit gondol róla, akkor itt meg kell állnunk, hogy Jézus nem elsöpörte, hanem eljött ide, hogy velünk szenvedjen. Eljött ide, hogy velünk szenvedjen valamiért. Aztán azt is látjuk Jézusnak az életében, hogy a szenvedőkkel együtt volt, személyesen segített, amikor szenvedővel találkozott, akkor megérintődött, amikor tudta, meggyógyította, de azt is tudjuk, hogy generálisan ezt a problémát nem oldotta meg a Földön, amikor itt volt. Tehát nem toldotta meg még 3 évvel a kereszt előtti időt, hogy az összes beteg el tudjon jönni hozzá, mindenki meggyógyuljon, minden rendben legyen. Ezt sem értjük, de így volt. Így volt. Jézus együtt volt a szenvedőkkel, sokkal inkább együtt volt velük, de nem gondolta, hogy a szenvedést most ki kell venni így a világból. Aztán végigolvastam újra a boldog mondásokat, nagyon szeretem a 8 boldog mondást. Tudjátok, hogy hány szól arról, amiben szenvedés van? A fele. 4 boldog mondás, majd nézzétek meg. 4 boldog mondás olyan, amiben valaki valamilyen módon nehézségben van szenved. Amire úgy tekintünk, hogy hát az nem egy kellemes dolog. És a másik 4, az pedig olyan dolog, ami ebben a világban nem értékes, és tulajdonképpen hát gyengeséget mutat. Ez is arra utal, hogy Isten valami mást gondol a szenvedésről. Aztán azt is tudjuk, hogy Jézus önmaga szenvedett értünk. És ez az egy út volt. És amikor benne volt, akkor ő is kiáltott, hogy talán lehetne valami más út, de tudta, hogy nincs más út. Nincs más út. Ez a világ, ez úgy épül föl, hogy tudjuk, hogy az ördögnek van valameddig valamilyen hatalma, és hogyha valami isteni dolgot akarsz tenni, hogyha valami jót akarsz tenni, akkor beleütközöl e világurának a hatalmába. És ezért azt látom Isten igéből, hogy szenvedés nélkül nem tudunk jót tenni ebben a világban. Van egy nagyon bátorító ige, az 1 Korintus 10.13, amikor megnézzük a Bibliát, és azt mondjuk, hogy hát igen, ez tényleg tele van szenvedéssel. És tényleg nem tudok olyan igét kitalálni, amiből azt tudnám levezetni, hogyha nagyon az Urat követem, hogyha minden rendben lesz, akkor szenvedés nélkül végig tudom élni ezt az életet. Csak nagyon oda kell figyelni. Nincsen ilyen ige. És ilyenkor az ember megijed, félelem van bennem, hogy na jó, de mekkora szenvedés? Mert még egy kicsi szenvedést el tudok viselni, de lehet, hogy lesz olyan nagy, amit nem tudok. És tudjátok, ott van az 1 Korintus 10.13-ban ez a nagyon bátorító ige, hogy Isten azt mondja, hogy soha Isten nem ad olyan kísértést, amit ne tudnánk elhordozni. Ebbe kapaszkodhatunk, ezt mondja az Isten. Ebbe biztos lehetsz, hogy soha olyat nem fog adni, amiben összetörni, amit ne tudnál elhordozni. A megoldás, hogyha ilyen szenvedésben vagyunk, legközelebb talán a Jób könyvében van. Jób könyvét, hogyha ha végignézzük, akkor ugye először Jób, rögtön az elején mond egy ilyen egyszerű biblikus megoldást. Azt mondja, amikor elveszített mindent, hogy mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Hát ez nagyon egyszerű, nem? Végülis csak ennyit elmondunk, mindenki tudja ezt a varázsigét, szenvedés van, elmondjuk és készen van. Csak tudjuk, hogy ez Jób könyvének a legelején van, és utána pedig Jób elkezd találkozni mindazzal a következménnyel, ami a szenvedése okoz. És aztán a 10. részben pedig ezt mondja, hogy a 10. és 12. versébe élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet, mégis ezeket rejtegetted szívedben, tudom, ez volt a szándékod. Ott már perel az Istennel. És azt mondja, hogy hát eddig minden szép és jó volt, de te ilyen vagy, hogy szenvedést adsz. És aztán végigolvassuk Jób könyvét, és látjuk, hogy igen, ő is végigmegy a félelem, ő is végigmegy a tehetetlenség, aztán az értelemkeresés, hogy mi ennek az egésznek az értelme, és a végén, a könyvnek a végén kimondja, az 42.5-ben, hogy csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok, porban és hamuban. Mi történetett Jobbal, hogy megnyugodott? Mi történetett Jobbal, hogy mivel találkozhatott Jobb? Milyen módon találkozhatott Istennel? Erről nem ír így konkrétan az ő könyve. De azt látjuk, hogy egyfajta pozitív reménységgel van. És egyébként itt is úgy folytatja Pál, hogy mert üdvösségünk reménységre szól. És ezt ott mondja, amikor szenvedésről van szó. És azt mondja, hogy a mi üdvösségünk, a mi megmenekülésünk, amikor oda kötjük magunkat az Istenhez, akkor belekerülünk egy olyan helyzetbe, hogy már igen, mert már megtapasztaljuk az Istennek a csodáját, azt, hogy de jó az Istennel lenni, de még ott vagyunk a még nemben, mert még ott van a régi énünk, időnként előjön, fájnak dolgok, még nem vagyunk az üdvösségben. És azt mondja Pál, hogy a megváltásunk, a megváltásunk, a Krisztussal a találkozásunk, amikor átadjuk az életünket és megértjük, az nem arra szól, hogy most már itt minden tökéletes lesz, hanem reménységre szól. Egy olyan reménységre, amiben meg tudunk nyugodni, amiben megtaláljuk Krisztust. Úgy folytatja, hogy viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie. Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. És utána beszél Pál itt egy olyan dologról, ami talán megérthetjük, hogy ami segíthetett Jobbnak is. Amikor újra végigolvastam ezt a szakaszt, akkor valami módon értelmet nyert ez a 26-tól levő ige rész, mindjárt felolvasom még egyszer, amit eddig igazából nem értettem, azt is tudom, hogy nagyon sokszor szokták ezt a nyelveken szólással példának hozni, és lehet ez is, de most erről nem szeretnék beszélni, sokkal inkább szeretnék arra mutatni, hogy ez úgy néz ki, hogy a fájdalomról szól. Azt mondja, ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Azt mondja Pál, hogy amikor eljutottunk ezen a vonalon, hogy félelem, tehetetlenség, megpróbáltuk megérteni, de nem tudtuk, és rájövünk, hogy erőtlenek vagyunk, nem tudjuk ezt az egészet feldolgozni, nem tudjuk ezt megérteni, akkor azt mondja, hogy a lélek segít a mi erőtlenségünkön. Mikor vagyunk erőtlenek? Amikor szenvedünk, amikor fájdalmaink vannak, akkor érezzük, hogy nem tudunk mit csinálni. És azt mondja, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ezt én úgy értem, hogy amikor eljutunk oda, hogy nem tudjuk már megérteni, nem tudjuk fölfogni, nem tudjuk túlélni, amikor már imádkozni sem tudunk, amikor azt mondjuk, hogy itt van a vége, de az Istenbe való bizalmunk ott van, akkor maga a lélek kezd hordozni bennünket. És én ezt tudom Jobbnál is elképzelni, hogy valahogy Jobb is így tudott eljutni, mert el tudom olvasni ezt a sok vitát, amivel a barátaival vitatkozott, de egyikre sem tudom azt mondani, hogy de hát ez biztos egy csodálatos megoldás, és csak ezt kell elolvasni, és már meg is van, hogy tudom elhordozni a fájdalmat. De azt mondja, maga a lélek esedezik értünk. Isten önmagát adja. Jézus nem elsöpört a szenvedést, hanem idejött a világba közénk. Itt volt velünk. Ott volt mellettük mindazoknak, akik szenvedtek. Utána ő maga is szenvedett. És aztán, amikor ő fölment, és azt mondta, hogy jobb nekünk, hogy ő fölmegy a mennybe, mert elküldi Isten az ő lelkét, akkor pedig azt olvassuk, hogy igen, a lélek, amikor már erőtlenek vagyunk, akkor már amikor nem tudunk tovább menni, ő fog adni nekünk segítséget. És azt mondja, aki pedig a szíveket vizsgálja, az Isten, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Tehát akkor valami megoldódik az Isten és én közöttem. Amikor Jobb is ezt tapasztalta meg. És a múlt héten hoztam is ezt a két példát, hogy tudjátok, amikor a holokausztban nagyon sokan föltették ezt a kérdést. És van egy Elie Wiesel nevű ember, aki megírta az Éjszaka című könyvet, ami arról szól, hogy ő elveszítette a hitét. És aztán van pedig a Corrie-ten Boom-nak a könyve, a Menedék, ami meg azt jelenti, hogy ő megtartotta a hitét. Sőt, megerősödött és megváltozott a hite. És mitől függ ez? Nem attól, hogy az egyik gyenge volt, a másik erős volt. Hát emlékeztek, akik itt voltatok, a Corrie milyen egy gyenge nő volt, aki folyamatosan perelt az Istennel. De mégis az Istenbe kapaszkodott, és az Isten lelke adott neki erőt. És nem tudok mást mondani senkinek, sem magamnak, sem másnak. Nem tudok egy csoda megoldást, és nem tudom megígérni sem magamnak, sem másnak, hogy nem lesz szenvedés, de azt meg tudom ígérni, hogy Isten igéje igaz. És hogyha Istenbe kapaszkodunk, akkor Isten lelke ott lesz velünk a szenvedésben. És így már ezt a 20, Róma 8.28-at, amit szoktunk nagyon sokat idézni, de látjátok, ez is itt van a szenvedés sorában, így már sokkal jobban értjük. Akkor igen, akkor tudjuk mondani, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szól. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Ezt tudjuk tenni egyedül, hogy az Istenben bízunk. És azt mondja Isten igéje, hogy a mi megmenekülésünk, a mi megváltásunk reménységre szól. Arra szól, hogy reménységgel tudjunk tekinteni az Istenre. Eszembe jutott, amikor így készültem, Simeon és Anna. Tudjátok, akik, amikor Jézus megszületett, akkor megáldották az Urat. És mind a ketten egész életen át várták a megváltót. És ugye most vagyunk benne az adventi időszakba, és ilyenkor mindig gondolkozunk, hogy mit is kell csinálni ilyenkor adventkor. Mit kell ilyenkor tennünk? Tele kell vásárolnunk a lakást, ugye már mindent lehet kapni, és pörgünk, kitisztítjuk a lakást, ablakot pucolunk, és minden szép és jó legyen, de érezzük a lelkünk mélybe, hogy valami mást kell tennünk. Az Úr Jézus első eljövetele előtt nagy sóvárgás volt ezen a földön, és nagy várakozás volt, hogy mikor jön el a megváltó. És Anna és Simeon, ők várták. És az ő reménységük, az ő fájdalmukat, hiszen tudjuk, hogy Anna nagyon hosszú időt élt özvegyen, az ő fájdalmukat az Istennel való várakozásba töltötték. És aztán meglátták a megváltót. Az adventkor egyet tudunk tenni, csöndbe vagyunk, és nem annyira a karácsonyi forgatagra, hanem talán egy kicsit nézhetünk a szenvedő világra. Talán egy kicsit belenézhetünk magunknak az életébe és a szenvedéseinkbe, másoknak a szenvedéseibe, és megállhatunk, és csöndben lehetünk az Isten előtt. És azt mondhatjuk, hogy Uram, mit akarsz mondani? És szeretnék veled találkozni. Várlak téged vissza, de szeretném, hogyha ez az időszak, az az ünnep, amikor megünnepeljük a te első eljöveteledet, az arról szólna, hogy veled találkozom a lelkemben. De nem kell ezzel megvárni 24-ét vagy 25-ét, találkozhatom Krisztussal az én lelkemben. Azt mondja Isten igéje, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Várni tudjuk a szabadítót. És azt mondja Pál, hogyha mi olyasmire várunk itt a földön, ami egyfajta szenvedés nélküli, csupán boldog élet, akkor nem jó úton járunk. Mi az eljövendőt tudjuk várni. Reménységünk van a Krisztusra. És reménységünk van arra, hogy ő a mi életünkben változást tud hozni. És hogyha van az életedben olyan dolog, amire azt mondod, hogy ezt nem tudom már tovább hordozni, vagy azt nehezen tudom bírni, vagy hogy lehetne ettől megszabadulni, akkor állj meg az Isten előtt, és kérd, hogy adjon neked segítséget. A Jakab leveléből szeretnék még felolvasni egy pár gondolatot, ami ezzel kapcsolatos. A Jakab 5:7. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig, amíg a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudnak a szenvedésben. Jób álhatatosságáról hallottatok. És láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Egyszer valaki azt mondta, hogy az Isten nem nagypapa, hanem apa. Ugye nagypapa hogy szokta várni az unokákat? Hétvégére mindent előkészít, Semmi probléma ne legyen, urólúdi bőven legyen a hűtőszekrényben, minden oké legyen. Ő így neveli az unokát, és ez így rendben is van. De képzeljétek el, hogyha így nevelnének bennünket, hogy mindig mindenünk megvan. Isten nem nagypapa, Isten az édesapánk. Higgyétek el az ige alapján, hogy ő szeret bennünket. De úgy néz ki, hogy ebben a világban, amíg itt vagyunk, addig együtt kell élnünk ennek a világnak a szenvedésével, és hogyha Krisztust követjük, akkor Krisztusért való szenvedéssel, de azt mondja, hogy ha ővele találkozunk, akkor a szenvedésben is boldogok tudunk lenni. Gondoljatok a boldog mondásokra. Ha ővele találkozunk, akkor nem ettől fogunk menekülni, hanem az Urat fogjuk dicsérni. Őt fogjuk áldani. Én kívánom, hogy mindannyiunknak legyen ez az advent egy ilyen időszak, amikor próbálunk egy kicsit csöndben lenni. És próbálunk a valós világot meglátni. És oda menni Jézushoz, és kérni, hogy formáljon bennünket. Változtassa meg a szívünket. Ne a körülményeket változtassa meg mindig. Ne mindig ezt kérjük, hanem hogy a szívünket változtassa meg. Hogy úgy tudjuk majd mi is mondani, mint ahogy Jób, hogy Uram, most megismertelek. Most igazán találkoztam veled. Ha karácsonykor ez megtörténik, akkor áldott lesz a mi életünk. Szeretnék most imádkozni, és utána pedig majd éneket fogunk énekelni, ez lesz a záróének. Ez alatt lesz majd a gyűjtés is. Ebben az énekben kifejezhetjük majd a mi hálánkat, a mi bizalmunkat az Isten felé. De imádkozzunk most. Úr Jézus Krisztus, itt vagyunk most előtted. És megvalljuk neked, hogy nem kívánjuk a szenvedést. Nem kívánjuk látni sem, átélni sem. De Uram, látjuk a te igédből, hogy ebben a világban benne van a szenvedés. Látjuk, Uram, hogy te eljöttél ebben a világban, és velünk együtt szenvedtél. És azt is tudjuk, hogy a te lelkedet adtad, hogy bennünk legyen, és velünk hordozza a nehézségeinket. Uram, hozzád kiáltunk azért, hogy adj nekünk hosszú tűrést. Hozzád kiáltunk, Uram, hogy adj nekünk bizalmat. Bocsáss meg nekünk minden hőzöngésünkért, minden olyan dologért, amikor felelősítettünk. Uram, bízunk benned, és hisszük azt az igét a korintusi levélben, hogy te nem adsz nekünk nagyobb kísértést. És azt is hisszük, Uram, hogy te formálsz bennünket, és erőt adsz nekünk. Uram, szeretnénk a te dicsőségedre élni ebben a világban. Szeretnénk megmutatni téged ebben a világban, hogy a világ valóban téged várasson. És veled akarjon találkozni, aki átöleled a szenvedőt, aki enyhíted a szenvedőnek a fájdalmát, akivel ha találkozunk, akkor valódi boldog életet kaphatunk te benned. Ámen. Ámen.